Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX nem sokkal ezelőtt 5,71 pontos emelkedéssel 51.824 ponton kezdte a mai napot. Ez a tegnapi záróértékhez képest 0,1%-os erősödésnek számít. Itt van a telefonban a túlsó végén Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt, jó napot kívánok! Történt-e változás ehhez képest az elmúlt 7-es percben?
Jó reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen. BUX index azonban már 0,6%-os pluszban jár, tehát tovább tudott emelkedni. 52.116 pontnál jelenleg az index, ez csak nem 300 pontos elmozdulás jelent a tegnapi zárószinthez képest. A blue chipek közül a MOL, az OTP és a Richter is felfelé húzza az indexet. MOL-nál 0,6%-os emelkedést látunk jelenleg, 2516 forintba kerül a MOL papírja. Az OTP-nél 1,2%-os emelkedés van, 18.000 forintba kerülnek az OTP papírjai. A blue chipek közül az OTP mutatja tehát a legjelentősebb emelkedést. A Richter épp, hogy elmozdult a tegnapi szintől felfelé, 8425 ponton áll a... Bocsánat, 8425 forintba kerül a Richter papírja. A Magyar Telekomnál viszont 1% feletti visszaesés látunk jelenleg.
Mire lehet számítani, mire érdemes odafigyelni a mai napon? Fölhívnád-e valamire a figyelmet gazdasági szempontból?
Mai napon már nem történik olyan jelentős esemény, legalábbis az előre betervezett események közül, és egyébként az a hét hátra lévő részére igaz, a brit kiskereskedelmi statisztikák, illetve egyéb kevésbé jelentős piacmutató hatású hírek érkeznek, ugyanakkor persze folyamatosan vannak olyan események, amelyek bármikor megtörténhetnek a héten, gondolok itt például a Fed elnökének a kinevezésére, ami hát folyamatban van már az elmúlt néhány hétben. Amikor Joe Biden megnevezi az elnököt, annak lehet a piacmozgató hatása az amerikai, illetve a dolláron keresztül a magyar piacra is.
És hogyha már ezt említetted, akkor pillancsunk rá a forint árfolyamára, az hogy áll most?
A forint tegnapi szint környékén tartózkodik. A tegnapi zárószint, ugye a tegnap nagy mozgás járt be az MNB döntésének hatására. 365 forintba kerül most egy euró, a dollár pedig... pillanat, 323 forintba kerül jelen pillanatban, egyik devizával sem mutat érdemi elmozdulást a forint, és ugye azt látjuk, hogy a régős devizáknál sincsen nagy mozgás, úgyhogy a devizőpiacon reggel még az iránykeresés dominál.
Köszönöm szépen, nem egészen 20 perc múlva fogjuk majd folytatni Zsoldos Ákossal, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Új szakaszba lépett a monetáris politika és a jegybank infláció elleni védekezése, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank alelnöke azt követően, hogy a monetáris tanács 30 bázisponttal emelte az alapkamatot. Sipos Ildikó összefoglalója.
Új szakaszt indít a monetáris politikában a jegybank. Ez egyrészt gyorsabb alapkamatemelést jelent, másrészt nagyobb mértékű és hosszabb ideig tartó monetáris politikai szigorítást, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.
A monetáris politika és az infláció elleni védekezésünk egy új szakaszba lépett. Erre az új szakaszra több okból is szükségünk van, illetve több okból is föl kell készülnünk. Ugye egyrészt az infláció tekintetében azt látjuk, hogy világszerte most már nem csak a alapanyagok, a költségek növekedése okozza az infláció emelkedését, hanem megindult a feldolgozott termékek árába való begyűrűzése a magasabb áremelkedésnek, miközben azt is látjuk, hogy az inflációs várakozások is emelkednek.
Virág Barnabás hozzátette, az inflációs kockázatok egyértelműen felfelé mutatnak, ezek a tényezők tartósabbak lesznek, mint ahogy azt korábban várták.
Azt látjuk, hogy az erős belső kereslet mellett a globális nyersanyagár emelkedés egyre szélesebb körben jelenik meg a hazai fogyasztói árakban. A tanács megítélése szerint az infláció egyértelműen a szeptemberi előrejelzéshez képest a felfelé mutató kockázati pályák mentén alakul. Ugye az októberi adat 6,5% volt, novemberben az infláció várhatóan 7% fölött alakul, és ezt követően is csak lassan csökken. Az inflációt növelő tényezők a korábban vártnál is tartósabbak lesznek, így az inflációs pályánk nem csak 2021 következő hónapjaiban, de 2022-ben is egyértelműen fölfelé tolódik, és az inflációs cél elérése is későbbre tolódik.
Virág Barnabás elmondta, hogy a kamatemelés továbbra is havi ütemezésű lesz, amit addig folytatnak, amíg az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak.
Ebben az új monetáris politikai szakaszban a kulcs az egy gyorsabb alapkamatemelési ciklus, és nagyobb rugalmasság monetáris politika vitelén belül.
A jegybank alelnöke azt is bejelentette, hogy az egyhetes betéti eszközkamatát az alapkamat fölé emelik, így csütörtöktől ismét eltér majd az egyhetes betét kamata és az alapkamat. Virág Barnabás azt is hangsúlyozta, kiemelten fontos a reálkamatok alakítása. A válság után a reálkamatok magasabbak lesznek a feltörekvő gazdaságokban, mint korábban. Azt mondta, a magyar gazdaságnak a magasabb reálkamatok mellett is növekedési pályán kell maradnia. Az MNB alelnöke arra kérdésre, hogy a jegybank által várt árstabilitás mikor következhet be, azt mondta, hogy erre a kérdésre a decemberi inflációs jelentés adhat közelebbi választ.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A közétkeztetésről közöl összeállítást a világgazdaság mai száma. Itt van a cikk szerzője Sándor Tünde, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szervusz!
Vírusos időszakot élünk, gondolom sok gyerek van ilyenkor otthon a szüleivel, home office-ban, vagy éppen betegállományban. Ez kihathat az ebéd megrendelésekre is?
Természetesen újra érzékelik a közétkeztető cégek, tehát óvodai iskola étkeztetők a járvány új hullámát, ami azért itt van. És ugye több havi kihagyás után, tehát a korábbi karanténok, járványügyi zárlatok miatt már amúgy is sokat voltak a gyerekek otthon, és most, amiből ez látszik, hogy ismét tombol a járvány, vagy felütötte fejét, hát ki, hogy fogalmaz, milyen intenzitású, abból látszik, hogy ismét megnőtt a lemondások száma, meg a napi lemondások aránya, tehát a nem tervezett hiányzások.
Egyébként ez kit érint, vagy milyen cégeket, a közétkeztetést, azt hogyan kell elképzelni a laikusoknak?
Gyakorlatilag a közösségi étkeztetés, közétkeztetés ez két nagy lábon áll, az egyik ugye a munkahelyi étkeztetés, a másik pedig ezek az ilyen intézmények, tehát óvodák, iskolák, egyébként kórházak is, tehát ilyen közbeszerzések alapján végzett közszolgáltatás. Ami egy, és ez a másik problémája ebben az ágazatban érdekelteknek, hogy elég nyomott árak vannak, és ami az önkormányzatokat terheli meg nagyon, hogy továbbra is ez az olcsó étkeztetést várják el a szülők, tehát 4-500 centos nettókat fizetnek két fogásos étkezésekért, és ugye a szerződéseket évente árazzák, hát ha most 6-6,5%-os ugye inflációs várakozások vannak, ez minden bizonyan nem lesz elég arra, hogy fedezze a tényleges költségnövekedéseket, hát mondjuk 20%-os húsáremeléseknél tartunk, de ezek nem lineárisan épülnek be, de jelentkeznek a önköltségben.
Állami közétkeztetésről beszélünk, te említetted az önkormányzatokat, hogyan kapcsolódnak ebbe vele a helyhatóságok?
Például az iskolák, az iskolai étkeztetés, meg az óvoda étkeztetésnél ugye a szerződéseket velük kötik a közétkeztető cégek, és ezek éves árazású, árváltozású szerződések, amiken most nagyobbat kellene emelni, mint ami az infláció mértéke. Illetve, hogy az önkormányzatokat mondjuk ne terhelje annyira, ezért a szülőkre nagyobb arányú költségtérítést szorgalmaznak.
Magyarul emelkedhetnek az ebéddíjak, a gyerekek ebéddíjai?
Hát igen, bemegyünk ugye egy élelmiszerboltba, akkor tapasztalja mindenki, hogy nem 6,5% a drágul, mondjuk egy év alatt, illetve most nem is az éves drágulást, hanem ugye ami mostanában kezdjük igazán érzékelni ezeket az áremeléseket.
Ugye, ha minden igaz, akkor évelejétől a kenyér is jelentősen megdrágul, de mennyivel drágíthatja meg a szülők büdzséjét ez a jövendőbeli áremelés?
Hát ugye, ami miatt ez csak egy feltételes mód, hogy itt a szerződésen gyakorlaton kellene változtatni, tehát ez egy több szereplős szerződéses jogviszony. Az közétkeztetők ugye mondjuk az önkormányzatokkal állnak kapcsolatban, az önkormányzatok a szülőkkel, tehát többen szerepelnek ebben a képletben. Ha most be van betonozva egy közszolgáltató, közétkeztető cég, akkor valameddig tud elmenni. és ugye mindezt olyan előzmények után, ami több havi bevétel kiesés csökkenés, és a másik nagy probléma ebben az ágazatban is, ugye, ami egy munkaerő igényes ágazat, a munkaerő hiány időszakában ugye nagyon óckodnak mondjuk az elbocsátásoktól, pedig hát költséget nagyon már nem nagyon lehet hova csökkenteni.
Költségeket egyébként nem lehet úgy csökkenteni, hogy kevesebb ebédet készítenek, miután a megrendelés is kevesebb lett?
Hogyha délután közlik velem a vacsora vendégek például, hogy nem érkeznek meg, akkor nem biztos, hogy mondjuk minden el tudok tenni, és hát nem, gondolom nem lehet lefagyasztani készételeket, vagy vannak szigorú előírások, tehát van egy üzemi veszteség, ami ilyenkor nagyobb arányú. 1 millió óvodás, meg 1 millió iskoláskorú gyerek vesz igénybe középkeztetést. Nem a szociálisan rászorulók támogatására van szó, mert arra ugye megvan az állami támogatás, hanem a tényleges képkezdési díjakról, tehát nem azokról, akik térítésmentesen vagy kedvezménnyel veszik igénybe.
További részletek a közétkeztetés jelenéről, illetve lehetséges jövőjéről a Világgazdaság mai számában. Sándor Tündének, a cikk szerzőjének pedig köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Folytatódik az Üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőjének közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy milyen hatása lehet annak, hogy felfüggesztették az északi áramlat 2 földgázvezeték üzembehelyezési eljárását Németországban. Természetesen foglalkozunk majd újra az árfolyamokkal, és kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ideglenesen felfüggesztették az északi áramlat 2 földgázvezeték üzembehelyezését megelőző hatósági eljárás Németországban. A vonalban van Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is!
Milyen a lépés hátterében, miért nem adják meg a németek saját maguknak az engedélyeket?
Hát itt a német hatóságok magyarázata szerint ennek az oka, hogy az északi áramlat 2-t üzemeltető cég eszközei, azok egy svájci cég tulajdonában vannak, és a német szabályozás szerint ezt egy német cég tulajdonába kell adni ahhoz, hogy megkapják az engedélyt. Egyébként a Gazprom ezt a folyamatot már elindította, tehát alapított egy német vállalatot is erre, és hát nyilván idővel ezeket az eszközöket át fogja hozni Németországba. Ennek azonban van egy átfutási ideje, illetve magának az engedélyezésnek is, emiatt valószínűleg több havi csúszás lehet az engedély megadásában.
Sőt, hát ugye a gázvezeték már szeptember végére elkészült, tehát elvileg még működőképes is, nem? Vagy működőképes állapotban van, csak az engedélyek hiányoznak.
Igen, ez pontosan így van, tehát fel lett töltve például földgázzal ez a földgázvezeték, ami azért fontos, mert lényegében tulajdonképpen csak egy engedélyre lenne szükség ahhoz, hogy ezen elindulhasson a földgáz betáplálása Európa felé.
Milyen hatással lehet ez most az energiaválság közepén az árakra?
Hát gyakorlatilag a piac azonnal reagált erre, ezekre a hírekre. Egy elég markáns földgáz áremelkedést láttunk az európai tőzsdéken. Ismét 100 euró per megawattóra körül vannak jelenleg a jegyzések. Ugye a híre megelőzően 80 euró per megawattóra körül voltak a földgáz azonnali árjegyzései a holland TTF tőzsdén.
Ez az északi áramlat 2 egyébként melyik ország energiaellátását vagy gázellátását hivatott biztosítani? Csak németekét vagy másokét is?
Gyakorlatilag ez a földgáz, ami ide érkezik, ugye az Németországba jön, de természetesen nem csak Németország veheti ezt igénybe, hiszen Európa egy egységes gázrendszer, tehát tulajdonképpen az Európai Unió összes országába eljuthat ez a földgáz.
Hogyha ez a gáz nem érkezik meg pontosan a papírmunka hiánya miatt, vagy a dokumentumok beszerzése miatt, akkor honnan lehet beszerezni még gázt?
Hát Európának ugye a tradicionális beszállítói Oroszországon kívül Norvégia, illetve a cseppfolyós földgáz ellátás, ami hát ugye nagyon sok országból jöhet, elsősorban Katarból, illetve az Egyesült Államokból. Emellett ugye van egy belső termelés is, ezek alapvetően a fő forrásai az európai gáz beszállításnak.
Tehát akkor nem fognak fagyoskodni a németek?
Én valószínűleg tartom, hogy nem. Nyilván az oroszok egyébként a tradicionális útvonalakon, tehát a Jamal, illetve testőrség vezetéken továbbra is tudnak földgázt szállítani. Úgy látszik azonban, hogy ők inkább ezt az északáramlat kettőt preferálnák, amin egyelőre ugye nem nagyon tudnak szállítani földgázt.
Európai Uniós vonatkozása van egyébként ennek az északi áramlat kettőnek, akár engedélyt tekintve, akár más ügyekben, más vonalon?
Igen, hát a német engedély mellett ugye itt az Európai Unió is vitatja ennek a földgázvezetéknek a használatát. Itt elsősorban arról szól egyébként a vita, hogy a tulajdonos Gazprom teljes mértékben 100%-ig használhatja-e ennek a földgázvezetéknek a kapacitásait. Ugye az Európai Uniós direktíva szerint maximum 50%-ig használhatná ezt a Gazprom. A probléma az az, hogy rajta kívül más nem tud ebbe a földgázvezetébe gázt tölteni, így ezt tulajdonképpen az orosz cég vitatja.
Van egy mágikus időpont, a 2022. január 10-e, addig ez elindulhat, vagy addig a dokumentumokat be lehet szerezni?
Hát én azt gondolom, hogy alapvetően ugye ez egy politikai döntés is, tehát hogyha nagyon nagy nyomás lesz az Európai Unióra, illetve Németországra, hogy ezt felgyorsítsa, akkor valószínűleg felgyorsítják. Nyilván a német hatóságok a maguk precizitásával van egy eljárási rendjük, amit ugye követnek. Adott esetben ebbe azért politikailag szerintem bele lehet nyúlni, tehát én el tudom képzelni, hogy azért ez hamarabb meg lesz.
Magyarországot mennyiben érintheti ez a késlekedés, vagy éppen majd az üzembehelyezés?
Hát elsősorban azon az oldalon érinti ez a döntés Magyarországot, hogy a gázárak ugye magasak, és a magas gázár pedig a magyar fogyasztóknak, illetve a magyar ipari és nagykereskedelmi szereplőknek is problémát okoz. Tehát az országnak az lenne egyébként a jobb, hogyha ez a döntés hamarabb megszületne, és ez ugye csökkenteni a földgázárakat Európában.
Tartható egyébként gazdasági, piaci szempontból ez a magyarországi rezsicsökkentés? Ez a kvázi befagyasztása az áraknak?
Hát ez egy nehéz kérdés. Addig, ameddig a költségvetés ezt kipótolja, addig nyilván tartható. A kérdés az az, hogy hol van az a pont, amikor ennek az ára meghaladja gyakorlatilag a hasznait ennek a lépésnek. Én azt gondolom, hogy egy darabig egyébként még valószínűleg fönnmarad ez a rezsicsökkentés Magyarországon.
Köszönöm szépen, az elmúlt percekben Pletcher Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az árfolyamokkal folytatjuk. Újra itt van a telefonvonal túlsó végén Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Szervusz, jó napot kívánok! Mi változott az elmúlt mintegy negyed órában a budapesti értéktőzsdén?
Szervusz, jó reggelt kívánok ismét! A Box Index továbbra is pluszban van, valamelyet veszített a rendeletéből, most már csak 4%-os pluszban van. 52.013 ponton áll jelenleg az index. Brucsipek az új Richter fordult le, náluk plusz láttunk a korábbi bejelentkezés során is, pluszról tudtam beszámolni, most 2%-os mínuszban vannak a Richter papírjai, 8.400 forintba kerülnek. Az OTP-nél továbbra is 1% körüli emelkedés látunk, 17.945 forintba kerülnek a papírok, a MOL-nál 0,5%-os emelkedés van, a Magyar Telekom pedig továbbra is 1%-os mínuszban van.
A MOL árfolyamát egyébként befolyásolhatják a különböző gázipari, illetve energiaipari tényezők?
Abszolút, én nagyon kell a MOL papírjaire figyelni a hazai döntés kapcsán is. Ugye befogyasztották a benzinárakat, illetve az üzemanyagárakat 480 forinton, így ennek hosszú távú hatása, úgy értem hosszú távú, tehát hogy több hetes hatása, nem azonnali hatása, az majd megjelenhet a MOL árfolyamban is. Egyelőre mai kereskedésben inkább ott optimisták a befektetők, egy 6-10%-os emelkedésben van most már a MOL papírja, tehát most ez még nem érződik.
És végül a forint árfolyamáról mit lehet tudni?
A forint az erősödés irányában mozdult el az euróval szemben, 364 forint 50 félébe kerül most egy euró, ez 2%-os erősödést jelent. A dollárral szemben szintén 2%-os erősödést látunk, 322 forintba kerül egy dollár. A régiós devizáknál a stagnálást látunk, tehát a forint enyhén felül teljesítő, ez könnyen lehet, hogy a tegnap érdemi döntésnek az eredménye.
Köszönöm szépen az információkat és a tájékoztatást, az elmúlt percekben Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu